Üdvözlök mindenkit, úgy látom, hogy 3 óra van, akkor lassan elkezdenénk a telefonkonferenciát. Itt van velem a vonalban Németh Dávid, a banknak a vezető elemzője. Szia Dávid!
Szia, szép napot kívánok!
Én pedig Szirányi Bence vagyok, treasury üzletkötő. Én kérdezem a telefonos kollégát itt közben, hogy akkor hallható-e a hangunk, és minden rendben van-e. És látom, hogy igen. Akkor nagy szeretettel és tisztelettel üdvözlünk mindenkit a telefonkonferencia keretein belül. Tulajdonképpen folytatnánk azt a sorozatot, amit eddig elkezdtünk, csak itt a válság óta nekünk is elég sok technikai problémánk adódott, és ezt igyekszünk most hát újraindítani ezt a telefonkonferencia sorozatot. Továbbra is a fókusz az árfolyamokon lesz, de nagyon sok minden változott a gazdaságban a válság óta. Mi legelső sorban az euróforintra és a dollárforintra fogunk fókuszálni, de már az elején szeretném felhívni a figyelmüket, hogyha bármilyen kérdésük van, akkor azt a treasuryelemző@kh.hu e-mail címre, hogyha megírják, akkor azt akár itt az adás ideje alatt is látom és tudom olvasni, és akkor tudunk rá válaszolni. Elsősorban ugye az árfolyam és az ezt direkten befolyásoló tényezők és a monetáris politika lesz akkor a fókuszban. És akkor én azzal szeretném kezdeni, ugye korábban sokat beszéltünk már arról, hogy az euróforintot, ugye a Magyar Jegybank az befolyásolta nagyon erősen, ugye nagyon sokat interveniált, nagyon hogy mondjam, befolyásolt piac volt ez. Ugye hétfőnként ez az FX swap tender, ez a forint likviditási tender volt az, amin keresztül, a forint pénzmennyiségen keresztül próbálták az euróforintot befolyásolni, és ezzel az inflációt is. Most a válság óta sokkal-sokkal bonyolultabb lett ez a mechanizmus, és akkor ezt szednénk össze, hogy mik azok a jegybanki intézkedések és eszközök, amik most folyamatban vannak. Továbbra is van hétfőnként ez az úgynevezett likviditási tender, ez egy FX swap tender, amikor euróért cserében forint likviditást nyújt bankoknak a jegybank. Ugye ennek 4 lejárata van, 1 hó, 3 hó, 6 hó és 12 havi lejáratú finanszírozásról van szó. Ez volt az, amikor nagyjából ez a 2000 milliárd forintos likviditás van a bankrendszerben, és amikor szigorítani akart a jegybank, akkor elvette ebből a likviditásból, amikor lazítani akart, akkor hozzáadott, és akkor bővítette az állományt. Ez az eszköz, ami ez a válság óta olyan nagyon nem nyúlt, tehát továbbra is egy 1928 milliárd forint az, ami most benne van ebben az állományban. De ehhez képest sokkal több eszköz jelent meg. Minden egyes pénzpiaci termékben, tehát a kötvényben, a betétben és a hitelben is külön tendereket ír ki az MNB, és akkor így megyünk tovább, hogy például kedden egy állampapír tendert ír ki. Itt az a lényeg, hogy mindenhol a hozamgörbének a hosszú végét is próbálja a kamatokat egy kicsit kordában tartani, de egyrészt a volatilitást próbálja csökkenteni, másrészt pedig egy keresletet élénkíteni, tehát az, hogy minden esetben legyen kereslet az állampapírok iránt, ugye ezzel ad egy likviditást, kisimítja a volatilitást, és lefelé szorítja az állampapír hozamokat. Ugye ez elsősorban azért fontos, mert nagyon sokan ezt a lakossági állampapírokat ugye elkezdték visszaváltani, és ezzel az államháztartásnak a finanszírozását elő kell segíteni. Dávid, szóljál, hogyha még valami kihagyok esetleg, vagy...
Igen, erre az eszközre azért volt alapvetően szükség, mert az idei évben azért a költségvetési hiány az jelentősen megnő. Most a friss előrejelzés a kormányzatnak az, hogy 3,8% lehet az idei költségvetési hiány. Az idei évet egyébként 1%-kal tervezték, tehát van egy magasabb költségvetési hiány, ami részben abból adódik, hogy gazdasági visszaesés van, és akkor emiatt elmaradnak az adóbevételek, de részben amiatt is, hogy van többet kiadás is valamennyi a költségvetés részéről, de ez önmagában azért egy plusz 1000 milliárd forintnyi finanszírozást igényel, és erre jön még pluszba rá az, hogy a lakossági állampapír vásárlás, amivel az idejévre kalkuláltak, az úgy tűnik, hogy nem fog megvalósulni, sőt, az első pár hónap alapján, itt a márciusi, áprilisi adatok után úgy tűnt, hogy elkezd az állomány csökkenni, tehát nem majdnem tudnak plusz forrásba vonni, hanem még el is megy forrás, és akkor emiatt kellett megtámogatni az állampapír kibocsátást, és erre egy eszköz a jegybanknak az, hogy ő vásárol a másodpiacon kötvényeket, megvásárolja akár bankoktól, akár alapkezelőktől, és így ezek a szereplők ismét meg tudnak jelenni a piacon, ismét le tudják jegyezni az államnak a kötvény kibocsátását, és ezzel tudja segíteni az állam finanszírozást, mind a mellett, hogy próbálja alacsonyan tartani a hosszú végét a hozamgörbének, mert ha megnézzük az elmúlt 2 hétben, ugyanis május 4 óta van ez a kötvényvásárlási programja. Azt lehetett látni, hogy elsősorban 5, vagy elsősorban a 10 évre fókuszál, 10 éves állampapírokat vásárol, 2030-31-ben lejárókat, valamennyit vásárol hosszabbból is, meg nagyon keveset a rövidből, de itt az első héten körülbelül olyan 80 milliárd forint értékben vásárolt kötvényeket a piacról. Egyébként azt mondta, hogy ennek az első kerete ez 1000 milliárd forint lesz, amit durván 10-12 hét alatt fog majd elkölteni. Hát az első héten ezzel a 80 milliárddal az azt jelenti, hogy 12 hét lenne, de tegnap már az látszódott, hogy a keddi aukción sokkal kevesebbet vásárolt vissza, mint egy héttel korábban, csak fele annyit. Úgyhogy meg kérdés, hogy ezen a héten is tudja tartani a 80 milliárdot, hogy azt mondja, hogy most nincs rá szükség, mert olyan jól megy a piacon magát, is a finanszírozás, hogy most nem lép be szereplőként a piacra.
És akkor emellett még Dávidról tudom, hogy közben bilaterálisan is tud a bankokkal folyamatosan, tehát minden nap egyeztet alapkezelőkkel, bankokkal azért, hogy tud közvetlenül velük is állampapírügyleteket bonyolítani.
Igen, tehát ez két részletből tevődik össze. Van a keddi aukció, ahol a múlt héten 50 milliárdot vásárolt vissza, és utána egy hét alatt a hét hátralevő részében, hétfőig, tehát ezen a hét hétfőig még 29 milliárdot vásárolt meg a piacról, és akkor így jön össze ez a 79 milliárd, amit az első héten elköltött, vagy az első hét nap alatt elköltött kötvényvásárlásra, és akkor ehhez képest a mostani új aukcióm kevesebbet vásárolt, de hát van még neki 5 napja vagy 4 napja, hogyha akarja, akkor a másodpiacon viszont többet tud visszavásárolni. Ezekről majd jövő hétkedben látjuk meg az információkat.
Igen, hát itt az látszik szerintem, hogy nem túl agresszívan kezdte el a jegybank. Tehát, mint hogyha az látszana, hogy nem akar egy nagyon nagy volatilitást, hogy hirtelen ugye ettől bezuhanhatnának a hozamok, hogy megjelenik egy nagy mennyiségű kereslet, azzal felhatja az árakat és lefelé a hozamokat, de valószínűleg azt se akarja, nem? Hogy itt most nagyon megrángatja a hozamgörbét, és akkor nagyon hirtelen esetleg leesik, akkor ha fordul a szélirány, akkor meg nagyon hirtelen visszaemelkedik. Tehát talán itt egy ilyen állandó keresletet akar, meg egy ilyen fokozatos leszorítást a hozamokba. Jól gondolom, Dávid, hogy ez...
Igen, igen, tehát volt egy ilyen félelem az elején, hogy vajon mennyire fog agresszívan belépni a piacra, de az látszódik, hogy nagyjából egy plusz piaci szereplőként jött be, tehát nem az van, hogy ő nagyon elhúzza az árakat, hanem ő is megjelenik, ő is jegyez, egy-két ponttal lehet, hogy kedvező árat ad néha, mint a piac, de nagyon nem akarja eltorzítani a piacot, és így valóban inkább az látszódik, hogy egy folyamatos támaszt akar adni a piac számára, az a kötvények számára, és nem egy egyszerű nagy löketet, és azzal lelökni a hozamokat, hanem ténylegesen itt heteken keresztül ott állni a piacon, és szépen menedzselni a megfelelő likviditást ezeken a területeken.
Tehát ez volt akkor a keddi állampapír aukció. És akkor rögtön utána szerdán van egy fedezett hitel aukció, amikor a bankoknak hosszú távú finanszírozást nyújt, ami egyenlő egy 0,9%, tehát az alapkamattal megegyező mértékű. Ugye ennek is az a célja, hogy míg máshol ugye kvantitatív easing programok keretében direktben ugye állampapírt vásárolnak a Egy bankok itt a bankokon keresztül is ösztönzi őket, hogy ad egy olcsó forrást, és akkor ebből aztán ösztönzi a bankokat, hogy vásároljanak hosszú távú eszközt, és így élénkíti ugye indirekt módon az állampapírpiaci keresletet. Ugye az történik, hogy bármilyen eszközzel be lehet mögé menni, tehát ez egyébként nem csak állampapír lehet, hanem vállalati hitel és vállalati kötvény is. Tehát itt már egyértelműen megjelenik az, hogy szeretné a vállalati szegmens hitelezését is segíteni ezzel. Én azt
Igen,
gondolom,
ez
hogy ez...
annyiba,
Igen?
igen, ez
Mondja meg,
annyiba
hogy mit
több
csinál.
vagy más, mint a sima kötvényvásárlás vagy eszközvásárlási program. Egyrészt itt a futamidők rövidebbek, tehát maximum 5 éves az a hitel, amit ad a bankoknak, illetve itt nem feltétlenül csak kötvényt lehet belőle vásárolni, hanem lehet másra is használni az így kapott forrást a banktól, de természetesen azt szeretné, hogy azért vásároljanak belőle kötvényeket. Egyébként itt is az volt a tapasztalat, hogy az elején a bankok leginkább a 5 éves futamidőre mentek be, és ott 5 évre akkor fixen kapnak 0,9 kamat mellett hitelt, és azt esetleg be tudják fektetni akár állampapírba, hiszen az állampapírhozam, 5 éves állampapírhozam e felett van, és akkor a közötti, kettő közötti különbség, ami 50, 40, 50, 60 bázispont, tehát éppen mikor mennyi a másodpiaci hozam, vagy a kötvény kibocsátásnál a hozam, attól függően lehet ezen akkor keresni a bankok számára ezt, és akkor ez egy ilyen felületi ügyletnek tekinthető.
Így van, és aztán jön a csütörtöki betéti tender, ami szerintem az árfolyam szempontjából a legfontosabb, és itt volt a leglényegesebb és leglátványosabb kamatemelés, hogy itt ugye csütörtökönként egy egyhetes betéti kamattender van, ahol egy kamatcsatorna került meghatározásra, és azt mondják, hogy tehát hogy egy szimmetrikus sávot húztak a 0,9 alá és fölé, és azt mondták, hogy a mínusz 0,5 és az 1,85 közötti sávban bárhol meghatározhatják, hogy hol adnak betétet a bankoknak, és ez most eddig 0,9 volt, tehát hogy ez is megegyezett az alapkamat mértékével, tehát látszik az, hogy eddig ez effektíve mínusz 0,5 volt ezelőtt, az intézkedés előtt, tehát jóval nagyobb lett a kamat, amit a forinton el lehet érni, ami azt eredményezi az én olvasatomban és az én érzésem szerint, hogy nehezebb lesz. Ugye eddig kiadták a külföldi szereplőknek olcsóbban a forintot, mivel hogyha bennmaradt a bankoknál a pénz, akkor az MNB-hez mínusz 0,5-ön lehetett bevinni. Most ehhez képest, ha már 0,9-et kap, akkor sokkal drágábban fogja adni, ergo megdrágul a carry, tehát hogy a short pozíciók, a forint elleni pozícióknak a tartása picit hát megdrágul, és azt gondolom, hogy ez volt az a lépés talán, ami a leginkább tudta a forint gyengülést megfékezni, és valószínűleg ez is lesz az az eszköz, amit a legjobban fog változtatni. Tehát látjuk, hogy a swap tendert most egyelőre nem nagyon változtatja, véletlenül ez lesz a legdirektebb kapcsolat majd az árfolyammal. Egyetérted, Dávid? Hogy látod?
Igen, ez az egyhetes betéti eszköz, ez ténylegesen arra volt, vagy arra jött létre, aktivizálták újra, mert ez az eszköz az létezett, csak inaktív volt, most újra aktívvá vált, és ez azért volt, hogy felemeljék a rövid végét a hozamgörbének, tehát most gyakorlatilag azt csinálja egy bank, hogy a rövid végét följebb engedte az egy éven belüli futamidőket, a hosszú végét megpróbálja lefelé nyomni, tehát egy ilyen laposodást próbál a hozamgörbén létrehozni, és azzal, hogy a rövid végét tolja fölfelé, ezzel valóban a rövid finanszírozása megdrágult a forint elleni spekulatív pozícióknak. És azt fontos látni, hogy minden csütörtökön a jegybank meghatározza azt, hogy mi lesz az adott hétre a kamat. Tehát ezt minden héten rugalmasan változtathatja, attól függően, hogy mit lát szükségesnek. Ami azt gondolom, hogy biztos, hogy függ attól is, hogy milyen az árfolyam szintje, vagy mekkora éppen a volatilitás piacon, és miután meghirdette a kamat szintet, utána bemehetnek a bankok, és megmondhatják, hogy ők mennyit szeretnének elhelyezni egy hétre a betétbe. És eddig a jegybank elfogadott minden mennyiséget, amit a bankok felajánlottak, ez általában 800-900 milliárd forintot tesz ki, tehát elég jelentős összeget befogad így a Magyar Nemzeti Bank ezen a 0,9%-os kamaton. És így most azzal tudnak kalkulálni valóban a piaci szereplők, hogy jelen pillanatban minden fölös likviditást ezen a 0,95%-on tudnak elhelyezni, mert innentől fogva mondhatják azt, hogy nem fogják olcsóbban odaadni senkinek a forintot, mert miért adják oda olcsóbban, hogyha egy banknál ezen a szinten tudják fiatatni. Tehát, hogyha megnézzük a bubor szinteket, azok is nagyon fölugrottak, és ez az 1% környékén vannak. Ez úgy is megvalósulhatott volna, nyilván, hogyha elkezd kamatot emelni, de miután rengeteg plusz forint likviditás volt a rendszerben, amit a devizacsere ügyleteken keresztül pumpált be a rendszerbe, ezt nehéz lett volna gyorsan kiszívni, ezért inkább ez megoldás volt, hogy újra visszaengedi ezeket a pénzeket a jegybankba, sterilizálja ezáltal, és így magasabb kamatot.
De ugyanakkor ez egy kvázi kamatemelés, ez is, vagy ez van a legközelebb a kamatemeléshez, hogy csak az aktív oldalon emel kamatot a betéti oldalon.
Ez egy teljes egyértelmű kamatemelés volt, megemelhette volna, az is egy lehetőség lett volna, hogy az overnight, az egynapos betéti kamatot fölemeli, csak akkor kellett volna emelni hozzá az alapkamat mértékét is, mert ha az overnight-ot fölemeli 0,9-re, meg akkor a betétit, akkor emelni kellett volna, ahogy emelte is egyébként a hitelkamatlábat is, csak akkor furcsa lett volna, hogy az alapkamat és az overnight betéti kamat ugyanaz, bár láttunk ilyet a hitelkamat és a alapkamat is ugyanaz volt egy időben, de ezzel, hogy kiszélesítette a kamat folyosót, ez azért volt neki jobb, mert gyakorlatilag most nem havonta egyszer dönt kamatszintről, hanem hetente tud dönteni, mert mondta, hogy ebben a sávban bármikor, bármerre elmozdíthatja. Tehát egy sokkal rugalmasabb rendszert alakított most ki, bár törekszik arra, hogy az egyik hétre a másikra nagyon ugráljon, tehát tartja ezt a 0,9%-os kamatot, de az, hogy kinyitotta a lehetőséget bármikor egy kamat emelésre, és ez volt egy fontos üzenet, azt gondolom, a piacok számára, és ez az, ami részben a forint elleni spekulációt egy kicsit megfogta, hogy kinyitotta a lehetőséget, hogy bármelyik héten azt mondhatja, hogy lehet, hogy most már nem 0,9 lesz, hanem a következő héten már 1,8 lesz a kamat, és éppen sokkal drágább lesz finanszírozni azt a pozíciót. Úgyhogy ez így összességében egyértelműen azt a gyorsan gyengülő trendet, ami kialakult egy-két hét alatt a forintban, ezt megfogta, és vissza tudta stabilizálni a forint árfolyamát.
Igen, és egy összehasonlítást én még ezt hozzátennék, hogy ugye itt érdemes azt megjegyezni, hogy a 0,9-re, ugye mi felemeltük ezt a betéti kamatot, miközben ugye a lengyelek meg a csehek meg kamatot csökkentettek. Ugye azt látni kell, hogy a lengyelek 50 bázisponttal, a csehek pedig meglepetésre 75 bázisponttal csökkentették a kamatukat. Tehát amit korábban ugye mindig mondtuk, hogy a forint gyengülésnek az volt a legelső sorban a hátterében, hogy még a régiós összehasonlításban is alacsony volt a kamatunk, és ezzel finanszírozó devizává tudott válni a forint, nem csak egy magasan kamatozó dollár ellenében, de akár egy cseh kamat, vagy cseh korona ellenében is, addig, amíg magasabbak voltak cseh koronában a kamatok. Most már legalább a régiós összehasonlításban ugye elmondhatjuk azt, hogyha ránézünk a rövid oldali hozamgörbére, hogy a lengyeleknek, meg a cseheknek minden futamidőn, ugye az egy éven belül alacsonyabb a kamatuk, tehát a lengyeleknek kezdődik mondjuk 0,35-nél, és egy évnél fölmegy 0,50-ig, míg nekünk, ugye ahogy mondta Dávid, 1% szinte végig teljesen az egyéves rövid oldali hozamgörbének minden pontja, tehát a csehek len vannak mondjuk nagyjából ilyen 25 és 40-es hozamgörbén, tehát az egynapos az 25 pont, az egyéves 40, ez egy emelkedő görbe, de még mindig a miénk alatt van. Egyedül a románok vannak egy 2% körül ugye mindenhol az időhorizonton, tehát azzal ez már mindenképpen egy fontos tényező, hogy megváltozott ez a retorika, ami korábban volt, hogy mi voltunk a sereghajtó mind a kamat tekintetében, és ez meglátott az árfolyamban is. Most legalább már hát látszik, hogy nem a miénk a legalacsonyabb kamat, és valószínűleg ez a árfolyam gyengülést is egy picit tudja fékezni. Tehát egy nagyon-nagyon befolyásolt, nagyon-nagyon szegmentált lett ez a monetáris politika ezzel, hogy termékekre szinte, meg piaci szegmensekre szétbontották ezt az eszközrendszert, és hát ezzel valószínűleg azt tudják majd elérni, hogy egy kicsit jobban tudnak finomhangolni, gyorsabban tudnak reagálni, piaci mozgásokra, és talán ez volt az, ami ugye 370 volt a teteje, vissza tudta hozni ezekre a 350-es árfolyamoknak a közelébe, és akkor itt érdemes szerintem elmondani, Dávid, hogy mit vársz akkor ennek függvényében a forinttól, milyen sávban tudjuk ezt elképzelni.
Igen, ezek az intézkedések, én azt gondolom, hogy arra mindenképpen jók voltak, hogy a régiótól ne váljunk el, tehát hogy ne legyen az, hogy a forint gyengül, a többi deviza itt a régióban meg mondjuk erősödik, sokkal inkább együtt tudunk velük mozogni. De hogyha a nemzetközi környezetre azért ugyanúgy ki van téve a régió, és hogyha van egy ilyen gyengülési hullám, akkor azzal azért a forint is ugyanúgy menni fog. Én azt gondolom egyelőre, hogy itt a 350-360-as sávban stabilizálódik egyelőre a forint. Azért az mindenképpen fontos, hogy itt a régióban is, és Magyarországon is azért a gazdaságok jelentősen lassulnak. Sok a kockázat még mindig, ráadásul itt a régió ki van téve eléggé az autójárműgyártásnak, ami eddig a válságban azért az egyik leginkább érintett terület volt. Ez semmiképpen nem kedvez azért ezeknek a devizáknak. Exportorientált Magyarország is, meg a csehek is, sőt a cseheknél most arról is pletykáltak, hogy esetleg újra bevezetnek egy árfolyam küszöböt, mint ami volt néhány évvel ezelőtt, és nem fogják most engedni a cseh koronát erősödni a következő időszakban, pont azért, mert próbálják majd serkenteni a gazdasági növekedésüket. Úgyhogy én azért ez azt mutatja, hogy szerintem a Magyar Nemzeti Bankból is, ha kiindulunk az elmúlt évek politikája alapján, akkor azt lehetett látni, hogy alacsony kamatot szeretnének, inkább egy fokozatosan leértékelődő árfolyamot, és gyorsan pörgetni a kivitelt, az exportot. Pont ezért azt gondolom, hogyha a forint tudna erősödni, és stabilizálódna a 3,40 és 3,50 között, akkor ők elkezdenék csökkenteni az egyhetes betéti kamatot, vagy első körben inkább azt mondanák, hogy nem engednek annyi pénzbe az egyhetes betétbe, egy limitet határoznak meg. Ezáltal egyre több pénznek kell megint az overnight-be, az egynapos betéti eszközbe mennie, ami meg mínusz 5 bázispontot fizet, és akkor ezáltal elkezdene lefelé csorogni a bubor. Azt gondolom, hogy így fél éves, 3-4 éves időtávon elkezdjük majd közelíteni a régiós kamatszinteket a rövid végén a hozamgörbének, tehát mi is megyünk majd a 0,5%-os irányba vissza, és ez viszont mindenképpen gátabb majd középtávon is azt gondolom a forint erősödési trendnek, hogyha egyáltalán majd ki tud törni tartósan ebből a 350-360-as sávból. Hogyha jönnek azért a jó adatok, akkor az meg kicsit nyugszanak a nemzetközi kedélyek, akkor azért tud egy ilyen átmeneti erősödés jönni a forint árfolyamában. De én úgy látom, hogy a jegybanknak az, hogyha itt a 3,45-3,50 között már stabilizálódik, az már bőven jó. Most rövid távon az infláció is úgyis lefelé megy, mert leestek az üzemanyagárak. Most ilyen 2% körüli inflációkat fogunk látni a következő fél év folyamán. Hát a nagy kérdés az lesz, hogy a maginfláció is el tud elkezdeni lefelé jönni, mert az még mindig 4% fölött van. De várhatóan azért a kereslet visszaesés miatt valamennyit azért jön majd le a maginfláció, és közelíti majd a 3%-ot. Úgyhogy emiatt sem lesz akkor a nyomás már a Nemzeti Bankon mondjuk egy fél év múlva, vagy 3-4 hónap múlva, hogy erősítse a forintot, és így inkább vissza tud térni majd az alacsony, a rövid végén is alacsony kamatpolitika irányába. Tehát most rövid távon inkább ezt a 3,50-3,60-as sávot, hogyha egy kicsit nyugszanak a felé, akkor benézhetünk a 3,50 alá, de akkor viszont elkezdi csökkenteni a kamatot, és akkor meg megint inkább ez a 3,50 körüli árfolyam az, ami vissza tud térni. Tehát én továbbra sem számítok arra, hogy itt vissza tud menni a 3,30-3,40-es sávba a forint árfolyama, inkább a 3,40 fölötti, és 350-hez közelebbi lesz, majd mondjuk így egy-két éves időtávon, vagy egy éves időtávon. Rövid táv, tehát igen, tehát alapvetően, ami még nagyon befolyásolja, az egyértelműen a lefolyása ennek az egész járványnak, tehát ott sajnos bármikor jöhetnek még olyan stressz helyzetek, amikor bármelyik irányba nagyobb kilengések jöhetnek, de fundamentálisan inkább azt láttam, hogy ez a 350 körüli, és majd utána minden folytatódva évekre előre megint egy fokozatos leértékelődésre lehet az árfolyamnak.
Igen, meg ugye ez abban a szempontból is kockázat, mert hogyha most elkezdene gyengülni a rossz gazdasági fundamentumok miatt, és az infláció még nem tudna annyira lent maradni, tehát esetleg még az olajár is elindulna fölfelé, akkor nagyon nehéz lenne kamatot emelni. Ugye akkor egy kamatemeléssel lehetne, csak további kamatemeléssel lehetne megfogni az euróforintot, viszont arra meg egyrészt gazdasági okokból sem biztos, hogy könnyű lesz meglépni, másrészt meg infláció gerjesztő hatása is van, tehát hogy sokkal több veszély rejlik úgymond a forint gyengülésbe továbbra is, és sokkal nehezebb azt az oldalt megvédeni, míg hogyha elindulunk visszafelé, akkor ők is csak kamatot csökkentenek, mint a csehek meg a lengyelek, és akkor szépen azzal újra tudja érénkíteni a gazdaságot, tehát hogy sokkal nehezebb lesz, nem szerintem az lesz az igazi probléma, ha megint kamatot kell emelni, és megint meg kell védeni a forintot.
Hát ezt szeretné elkerülni nyilvánvalóan, de hát azért nyitotta így rugalmasan ki a kamatcsatornát, hogy tudjon kamatot emelni, ha szükség van átmenetileg, de ezek inkább átmeneti kamatemelések lesznek azért, hogy ne induljon egy ilyen nagyon nagy leértékelődési spirál a forint árfolyamában. De mondom, összességében azért ő továbbra is alacsony kamatot szeretne, már csak azért is, mert igaz, hogy most moratórium van mondjuk a hitelekre, de a buborhoz vannak kötve sok esetben a hitelek, akár lakossági, akár vállalati szempontból egy szegmensben, és ezekkel a magasabb buborokkal több kamat az, ami most nem kerül megfizetésre, és majd később meg kell fizetni. Jogi az, hogy nincs rajta kamatos kamat, de ettől most érződik ez az átmeneti bubor emelkedés is, és azt gondolom, hogy ő továbbra is azért az alacsonyabb kamatban hisz. Még úgy is, hogy persze most a vállalatok felé rengeteg hitelterméket biztosítanak, ami fix kamatozású hitel, akár itt a jegybanknak az új hitelprogramjára, ha gondolunk, abban 20 évre lehet fölvenni hitelt, de más állami hitelprogramoknál is fix kamaton próbálnak, amit nem érint a bubornak a változása, de azért vannak olyan hitelek, amik akár lakossági oldalon is elég sok, ami még mindig változó kamatozású és buborhoz van kötve, tehát egy alacsony kamatkörnyezetet továbbra is fent szeretne tartani.
És akkor szerinted kimondhatjuk, Dávid, hogyha nem mélyül a válság, tehát hogy még egy optimista, egy ilyen optimista szenárió szerint azt mondjuk, hogy tegyük fel, hogy szép fokozatosan azért Európában látjuk, hogy újra nyitnak a gazdaságok. Ha nem mélyül legalábbis Európa szinten a gazdaság, akkor ezzel a magasabb kamatkörnyezettel azért igaz, hogy magasabb kamaton, de sikerül valószínűleg a forintot stabilizálni, tehát vársz-e új csúcsot akkor, ha mondjuk nem mélyül el, vagy mondhatjuk azt, hogy magasabb szinten egy szabályozott piacon, de sikerült megfogni, és akkor megnéztük a tetejét.
Hát ha nem mélyül el, és gyakorlatilag most túljutottunk a nehezén, mennünk olyan szempontból, hogy nem jönnek újabb ilyen korlátozások, akkor azt gondolom, hogy láthattuk már a mélypontját a forintnak, és akkor nem fogunk új csúcsot nézni a következő időszakban sem. Azért egy szót ejtek, hogy mi most úgy nagyjából a gazdasági kilátásunk. Hogyha ránézünk az Európai Unióra, akkor az első negyedéves GDP adatok hát nem lettek túl jók, de ezek azt mutatják, hogy erős befékezés volt, de azért bizonyos területek még tudtak működni. Viszont az is látszik, hogy nagyon fokozatosak ezek a megnyitások. Tehát itt azért nagyon gyorsan visszatérés a korábbi időszakhoz az nem várható. Úgyhogy úgy nézhet ki, hát ilyen nagyon V-típusú visszapattanásba mi nem gondolkodunk gazdasági szempontból, hanem sokkal inkább azért egy elnyújtottabb növekedésre számítunk. ami azt is jelenti, hogy amit most 2020-ban elszenved a gazdaság, az 21-ben nem fogja tudni ledolgozni. Valószínűleg csak 22-ben érhetünk el arra a szintre, ahol 2019 végén voltunk, és még elég nagy kockázat van abban is, hogy elképzelhető, hogy a potenciális növekedés a gazdaságoknak az csökken már, hogy itt kapacitásot is elvesznek. Tehát, hogy egy nem fog tudni egyből ugyanarra a dinamikára visszatérni 22-től sem. Tehát, hogy lesz egy visszapattanás 21-ben a idei mély visszaesés miatt, ami egyébként az eurozónában elképzelhető, hogy 10% fölötti lesz, és Magyarországon is akár 5 és 10% közötti lesz ez a visszaesés. És ezt követően jövőre lesz egy visszapattanás, de utána sajnos elképzelhető, hogy egy picit alacsonyabb szinten fog majd stabilizálódni a növekedés. Ezt még nem látjuk, ezt még nézni kell, hogy pontosan a kapacitások hogyan változnak ez alatt az időszak alatt, és a potenciális GDP hogyan fog változni, de ezt a kockázatot látjuk, és sajnos mi így házon belül azt gondoljuk, hogy nagyon nagy az esélye azért itt egy második körös hullámnak is a fertőzésekben, ami némi szigorításokat hoz. Valószínűleg már nem feltétlen teljes országokat, hanem régiós szinten jobban specifikálva lesznek ezek a korlátozások, de mindenképpen korlátozások. Úgyhogy nekünk az alap és a pessimista forgatókönyvre adott százalékos megfelelése az ilyen 75-80%, ez a két szenárió, és az optimista, hogy ez már túl vagyunk minden rosszon, és innen már a felévelésön, arra csak 15%. Tehát, hogy jóval nagyobb az, hogy a pessimista, tehát, hogy itt azért még nehézségek jönnek, és hogy egy lassú visszatérés lesz a korábbi növekedési tempókhoz. Az optimista lenne az, hogy gyors visszatérés van a korábbi növekedési tempókhoz. Úgyhogy hát így néz ki jelenleg. Nyilván ez befolyásolja egyébként az euró-dollár árfolyamokat is, és akkor arról is tudunk pár gondolatot beszélni, hogy azért az látszik, hogy eurózóna is belassul, vagy hát visszaesik, Amerika is visszaesik, viszont az eurózónában látjuk azt, hogy nagyon megint ketté szakad az eurózóna. Itt a déli államok ezt a válságot is jobban megszenvedik sajnos, mert hogy sokkal nagyobb a kitettségük a turizmus irányába is, ráadásul Olaszországban nagyon rossz állapotban érte őket az a válság, nagyon alacsony potenciális növekedéssel, tehát ott alapjaiban sincsenek meg a gyors növekedésnek a feltételei jelenleg, éppen próbáltak kilábalni még a korábbi válságból. Úgyhogy ez megint hát felveti azt, hogy vajon az eurózóna mennyire tud erős maradni, és erre jön még rá az, hogy a németek is kikezdték az Európai Központi Banknak ezt az eszközvásárlási programját, hogy túl sok kötvényt vásárol meg, és nem lenne szabad ennyi kötvényt vásárolni a piacon, mert ez már túlzott befolyás, meg túl sok pénz.
Igen, hát ezt a gazdasági élénkítő szerepet egy kicsit megpiszkálták, mert ugye nem elsősorban már az inflációt segíti, hát nyilvánvalóan ez az inflációt csak inkább emelné. Ez egy érdekes kérdés, de igen. Eleve alacsony volt az infláció, tehát még nem értem, hogy a németeknek ez, nem hiszem, hogy ez bárkinek jó, akár a németeknek, akár az eurozónának, de
hát csak ott a németek azt mondják, hogy túl sok kötvényt vásárol, túl sok pénzt bocsájtanak a rendszerbe, és hogy nem lenne szabad ekkorát ennyire beleavatkoznia. Ez egyébként az eddigi programokra vonatkozik, az itt most a koronavírus kapcsán újonnakat vezettek be, arra nem vonatkozik ez a döntés, ez a bírósági döntés, ez még a régi programokat vizsgálta. De mindenesetre ez megint felvetette azt, hogy valóban együtt tud-e maradni az eurózóna, megmaradhat ez az érje, amit a Draghi kezdett, hogy kerül, amibe kerül, az eurózónát megmentik, és ugye ott a jegybank az mindent megtett ezért. Most, hogyha a németek miatt ez nem tud működni, akkor lehet, hogy ez a nagyon erős kifejezés, ez tompulni fog, és akkor viszont ez nem kedvez az eurónak is. Tehát láthattuk az euró dollár árfolyamban, hogy voltak időszakok, amikor elkezdett az euró beerősödni a dollárral szemben. Ez elsősorban annak volt köszönhető, hogy az amerikai piacon egy sokkal agresszívebb eszközvásárlási programot jelentettek be. Iszonyú mennyiségű kötvényt és dollárt, kötvényt vásároltak és dollárt juttattak a piacok számára. Aztán ezek az eurózónás félelmek, kételyek, ezek azért megint így az eurót elkezdték gyengíteni. Úgyhogy most egyelőre én azt látom benne, hogy van egy ilyen oldalazás az 1,07-1,10 között, leginkább az euró dollárban. Rövid távon én azt gondolom, hogy maradhat is ebben a sávban, talán lehet, hogy inkább az 1,07-es irányba mozdulhat el, és ott lehet majd a jellemzőbb a kereskedés, de aztán az év folyamán én azt gondolom, hogy megint látunk ilyen 1,10-es szinteket, de ezt az évet dominálhatja ez a sáv, ez az 1,07-1,06-1,10-es árfolyamsáv.
Igen, hát azért ez egy jó nagy volatilitás, az még hogyha ebből a 3,50-3,60-as nagyon leszorított 10 forintos euróforint sávra vetítem rá, az a dollár forintba az is egy 3,18-3,36-ot jelent, de hát látjuk, hogy az euró dollárba azért jóval nagyobb a volatilitás is, meg a kiszámíthatatlanság is, mint
hát
ahogy,
sajnos ez
mint
a,
ahogy eddig
igen,
volt.
Ez a volatilitás ez biztos, hogy meg fog maradni. Ami egy nagy kérdés, és hát ez a tőzsdékre is igaz, hogy a piac azért viszonylag optimistává vált azzal kapcsolatban, hogy itt megindulnak a nyitások, és akkor szépen rengeteg pénz került a rendszerbe 0%-os kamaton, és megint valószínűleg évekig nem fog emelni se az Európai Központi Bank, se a Fed az alapkamat mértékén. Tehát egy-két évre simán be lehet rendezkedni minimum erre a 0% körüli kamatkörnyezetre, a rengeteg plusz pénzzel, amit beöntöttek a piacra, és így ugye a tőzsdéknek az értékeltsége is így átárazódik ezzel az alacsony kamattal, hiába esik a profitabilitása a cégeknek, de ezekre a hírekre, hogy szépen nyitnak a gazdaságok, kezd helyreállni valamennyire az ipari termelés, stb. Ennek így örülnek, de kérdés, hogy ez nem egy túlzott optimizmus, ugye ezt sajnos nem tudjuk meg, ezt egyelőre az látszik, hogy egyébként a tényadatok nagyon sok esetben túlnyomó többségben rosszabbak voltak, mint a várakozások, de ez se tántorított el
igen,
a
az ember
pozitív
mindig próbál
hangulatot.
Valamibe kapaszkodni, valami reménybe, igen.
Mert hogy most már javul, meg most már jobb hírek jönnek ki, hogy csökken az eseteknek a száma, stb. És akkor ez emiatt egy ilyen pozitív hangulat van. De tényleg a tényadatok, azok inkább alulmúlták a várakozásokat többségében, sem mint felülmúlták. És hát most az áprilisi adatok, amit majd elkezdenek jönni, azok sokkal rosszabbak lesznek, mint amiket eddig láttunk. És a második negyedéves GDP növekedés is az eurózónában, vagy hát visszaesés az eurózónában is, és Amerikában rosszabb lesz, mint az első negyedéves volt. Úgyhogy emiatt azért ez még félő, hogy nem tud-e még egyszer csak amiatt elromlani a hangulat, hogy a tényleges adatok azok azért kedvezőtlenek lesznek most a következő hetekben.
Rendben, hát akkor én ezt nagyon röviden csak összefoglalnám, hogy akkor az árfolyamban, ugye euróforintban, a nyugalmi állapotban ezt a 350-360-nal számolunk, de ez inkább a 350-370-et is elérheti, hogyha jönnek még negatív meglepetések, és ugye a gazdasági fundamentumok tekintetében pedig azért óvatosak vagyunk, mert nincs egyértelműen ez még lejátszva, mert ugye az újabb adatok azért hozhatnak még negatív meglepetést, és akkor az euró dollárban pedig ez az 1,07-1,10-es sáv, ami aztán a dollár forintban pedig a 3,18-3,36-ot feltételezi. Tulajdonképpen Akkor amit, ha jól értem, akkor még szerintem kiemelhetünk, hogy amit majd továbbiakban érdemes lesz figyelni, az a csütörtöki betéti tender. Tehát, hogyha az árfolyamot szeretnénk előrejelzni és figyelni, akkor ez egy kulcsfaktor lesz, hogy mekkorák a kamatszintek és mekkorák a mennyiségek, amit az MNB elfogad a bankoktól. És akkor még annyit szeretnék mondani a hallgatóságnak, hogy akkor majd ezt a havonta való rendszerességet szeretnénk ezekben a telefonbeszélgetésekben beállítani, tehát hogy legalább ilyen rendszerességgel próbálunk majd egy újabb információt, összefoglalót és előrejelzést adni, csak nagyon reméljük, hogy segítettünk valamennyit így kiigazodni ebben a jelenlegi helyzetben. Továbbra is, akár utólag is, ha van kérdésük, akkor az e-mail címünkre, akkor a Treasury elemző, így egybe, y-nal, tehát Treasury elemző @kh.hu címre feltehetik, és akkor a részemről én megköszönöm a figyelmüket, és egyébként nem utolsó sorban, hogy utoljára mondom, de mindenkinek nagyon-nagyon sok erőt és kitartást kívánunk ezekben a nehéz időkben.
Köszönjük szépen akkor a
És
figyelmet,
köszönjük
és
szépen,
szép napot.
viszont hallásra mindenkinek, jó, szép napot kívánok!